nem szívderítő, viszont reményeink szerint meglehetősen informatív beszélgetés következik a magyar gazdaság állapotáról, illetve a kilátásairól. Aki ebben kalauzunk lesz, Bot Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzor emeritusza, egykori jegybank elnök. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Hát egy elég markáns véleményt fogalmazott meg nemrégiben a Portfolio.hu hasábjain egy véleménycikkben, amiben hát nagyjából az a lényeg, hogy kemény földetérés jöhet Magyarországon a gazdasági szempontok szerint. Na de előtte lépjünk vissza, és nézzük meg, hogy milyenek a kilátások, mert nyilván a mostani helyzetből, illetve a kilátásokból lehet leszűrni azt, hogy mi fog történni a magyar gazdasággal a jövőben. Mekkora a gond makrogazdasági szinten, hogy látja?
Hát ami mögöttünk van, azt látjuk, tehát 2022. júliusáig ment egy kurzus, mégpedig elég sok pénz került az emberekhez, a kamat szint ugyan emelkedett, de még tűrhető volt, és persze az energiaárak már megindultak 21 nyarán, de ezt a cégek jelentős része érzékelte, a nagy közönség azonban nem, sőt, hát ugye emlékszünk, hogy tavaly ősztől még a benzinre is ársapka került, magyarul ugye hatósági árut, és olcsóbb, mint amennyibe kerületett volna akkor, hogyha normális viszonyok vannak, és mindenhol máshol, tekintettel arra, hogy megemelkedtek az üzemanyagárak világszerte, megemelték belül is. Na, ez a múlt, és akkor a kérdése az, hogy mi jön, és sok minden jöhet, hát lehet puha földetérés, egy soft landing, ahogy mondják, ugye, hogy leteszik a gépet finoman, mert ugye le kell hozni az inflációról és a nagy deficitről a nemzetgazdaság gépét, hát ez ilyen képzavar lesz lassan, de előbb is utazási hírek voltak, hát azokba illik, vagy pedig lehozza a pilótát, gép még nem maradt fent.
Ez igen, ezzel biztos. Szoktak nyugtatni igen. Mindenkit, aki fél a repüléstől.
Igen, tehát előbb-utóbb lesz valami, de nem mindegy, hogy sikoltoznak az utasok, meg na, szóval ezért mondtam azt, hogy az a címe, hogy becsatolni az öveket. Na most az első 3 órában volt 60 ezer letöltés, és látszik, hogy ki van éhezve a nagy közönség arra, hogy valaki értelmezze a helyzetet. Én se látom, rögtön mondom, tehát nem látom, hogy mi lesz. Számításokat végzünk az egyetemen felkérésre, és hát van egy pálya, ami optimista pálya, és van egy halom veszély. Hát most amennyi időnk és kedvünk van, akkor a veszélyeket sorra vehetjük, de azért rögtön mondom,
ugye, hogy... Bocsánat, csak a laikusoknak, ugye, hogy önmagában véve sem veszélytelen művelet, ugye azok a monetáris...
Hát
azok a monetáris eszközök, amelyek az infláció visszaszorítását lehetővé teszik, azok egyben, ugye sajnos a keményebb visszaesést is előidézhetik.
Igen, és hogy ez nagyon szakszerű volt, hogy egyszerűbb legyen, hogyha a Nemzeti Bank kínjában mondhatom, elkezde a kamatokat vinni föl, a saját kamatait, amiben ugye kölcsön ad egy, mondjuk az OTP-nek, akkor az OTP is fölemeli a maga kamatait, és akkor most jön az a bibi, hogy akinek lejárt a korábbi kamat hitele, és meg akarja újítani. Vagy még le se járt, de lebegő volt a kamatozás, az hozzá volt kötve valamihez, ez alapkamathoz, vagy a bankközi kamathoz, és akkor az fölmegy másfélről kettőre, kettőről hatra, hatról tizenegyre, 11-ről, és mi nem tudjuk, hogy hol áll meg, mert még ugye a földetérés nem történt, ugye azt jelenti, hogy a családi büdzsé már ezen az ágon is borulhat. És akkor még nem kaptuk meg, vagy nem mindenki kapta meg az első komoly csekket, az lesz a második borulás. És akkor jönnek a továbbiak, mert hogyha többe kerül a benzin, már pedig többe kerül, és drágább a hitel, már pedig drágább, akkor aki bír, kamatot emel, nem azért, mert ő nagyon szeretne, hanem azért, mert a költségei megnőnek, akkor viszont a munkavállaló pedig kimegy az utcára, és jogosan követel. Na most ugye ez az infláció gyorsulása, pedig arról beszéltünk, hogy már nagyon magas le kellene hozni, tehát a feladat nagyon nagy, és hát láttunk ilyet, én gyerekkoromban már átéltem, ifjú kutatóként már a második olajválságot, és hát azért volt a cikk felkérés is, hogy most olyasmi az élet, mint 1970-es években, rögtön mondom, nem olyan, hát nézzük meg a hajam mennyiségét, és rögtön látjuk, hogy eltelt néhány évtized.
De az olajárakat nézzük, akkor meg majdnem olyan, sőt, még talán lehet, hogy rosszabb is.
Nem rosszabb. Nem rosszabb a világban, sőt, az olajára nem túl nagy, és megy lefele, hanem nekünk miért rossz? Azért, mert a forint irdatlan gyenge, hát az olajat a dollárban jegyzik, és az a 120 barrel lenkénti 120 dolláros ár az elég magas, de nem extrém magas, de mire ideér hozzánk a gyenge forint miatt, az tényleg nagyon kellemetlen. Tehát itt összeadódnak a problémák, mert ha forint mondjuk tudja, hogy mennyi volt egy dollár egy évvel ezelőtt?
Hát valahol 300 alatt.
297 mondjuk, igen. Hát most pedig 400. Hát akkor megértheti a hallgató, hogy még ha ugyanannyiba kerülne is az üzemanyag a világpiacon, nagyjából egyébként Málta, nem brutálisan. A gázról nem beszéltem, az egy másik, az egy hadi termék, az egy politikai termék, de a kőolaj az szépen megy lefele, tehát elvileg én nem aggódom Nyugat-Európáért, Amerikáért bár nem aggódom, én csak hát speciál Magyarországért aggódom.
Tehát ez a legnagyobb ilyen saját problémánk a gyenge forint helyzete, amit aztán lehet ugye firtatni, hogy miből ered, és akkor esetleg más ilyen makro problémák is felszínre kerülhetnek.
Így van. Azért egy árfolyam, hogyha már van, ha már nincs benne az eurozónában, és van saját árfolyam, akkor az úgy lebeg. És akkor nem mindegy, hogy mennyire lebeg. A cseh korona például egész érdekes, de erősödött néhány év alatt az euróhoz képest, de nem gyengült. Ugrált, de visszament. A lengyel zloty az egy kicsit gyengült. A román lej egy kicsit gyengült, de az már be van rögzítve, mert az hamarosan meg fog szűnni, és ott euró lesz. És ugye a leginkább lefele lebeg a magyar forint, már úgyhogy gyengül, és ez rögtön inflációs nyomás. Hát az ember megrendel valamit Kínából, és amikor ki kell fizetni, akkor többe kerül a termék. De nem azért szükségszerűen, mert a kínaiak emeltek az áron, hanem amir ideér forintba, hát ugye a forint az olyan, amilyen.
Én nem vagyok annyira optimista itt a landolást illetően, ha már ezzel kezdtük, mert hogy most egy csomó mindent felsoroltunk. A forint árfolyam nem úgy tűnik, hogy visszaerősödne olyan nagyon jelentős mértékben. Ugye erről is voltak gazdasági szakértők vitái, hogyha megkapjuk ezeket a bizonyos uniós forrásokat, akkor meddig erősödhet vissza a forint, ez az egyik. A másik, meg energetikai szakértőktől hallom, hogy az energiakérdések sem mostanában fognak rendeződni. Ugye elhangzott, hogy politikai fegyver vagy politikai termék a földgázár, hát nem úgy néz neki, hogy így ezen a télen, vagy akár még a jövő télen is mondjuk megoldódhat ez a helyzet. Na, ha ezt, csak ezt a kettő dolgot nézzük, akkor ebből már ilyen nagyon puha leszállás nem nagyon néz ki.
Hát jó, én nem akarok senki se ijeszgetni, és azért több verzió van, az egyik az, amit a kormány mond, meg hát kellő optimizmussal lehet mondani, hogy idén volt, hát mi nem ért véget az év, 5-6%-os növekedés, jövőre lesz 2-3, nem lesz, de mondjuk, és akkor hát az egy lassulás, kellemetlen, de ki lehet bírni. A másik, ugye ez az, hogy nagyot huppan és lesz recesszió. A recesszió azt jelenti, hogy zsugorodik egy kicsit a gazdaság teljesítménye. Ez sem tragédia, sem nagyon kellemetlen. Hát a legrosszabb az egy hosszú elnyúló pangás éveken keresztül, és sajnos ennek is van esélye, tehát, hogy nem oldulnak meg az ügyek. Valaki csődbe megy, mert nem bírja kifizetni az olajszámlát. Egyébként hát uszodáktól kezdve éttermekig most már nagyon sok
hallani ilyeneket.
Osszoros, hogy ezt már nem tudja kifizetni, vagy ha átteszi a vevőre, a vevő nem jön be, mert nem tudja kifizetni azt az uszodajegyet. Na, ha ez elhúzódik, akkor ezen túljut a világ, de és itt tényleg visszajön az ifjúkorom, mert azért a magyar gazdaságban emlékeznek, azt mondták, hogy nem fog begyűrűzni. Hát ugye ez egy klasszikus mondás, hogy nyugaton van áremelés, de hát hozzánk nem fog begyűrűzni, mert nekünk különleges kapcsolatok miatt ez mindig jön majd keletről. És aztán akkor vagy nem jött keletről, vagy ha jött, akkor ugyanolyan drágán jött, mint a nyugatiaknak, és akkor itt van, amiről nem tudom, az energetikusokat említette, a legkínosabb ügy, hogy a magyar gazdaság nagyon energiaigényes. Tehát a magyar lakásoknak a szigetelése nem olyan, mint a németeké. Te kérdezték a német kancellár azt mondta, hogy mire büszke, és akkor mondott egyet, hogy jól vannak szigetelve a házaink, mondta Merkel, és én nagyon nevettem, nem mondott butaságot. Aha. Nem tudom, hogy poénnak szánta, vagy ez jutott eszébe, de hát tulajdonképpen az autóparkot megnézzük, a lakások állapotát, a közintézmények, kórházak, iskolák szigetelését, fűtését. Hát itt azért nekünk több gáz kell ahhoz, hogy legyen 18 fok, mint a máshol legyen 19. Mert hogy kimegy a résen a meleg. Szóval itt még kellemetlen évek várnak ránk, ezt a munkát el kellett volna végezni, sose késő elkezdeni. Én otthon például évekkel ezelőtt a házamat szigeteltettem, pedig a rezsicsökkentésnek nevezett hatóságért nem szorított rá engem.
Igen.
Gazdaságilag, csak egyszerűen egyéb okok miatt ezt elvégeztem. Hát nagyon sajnálom, és féltem azokat a honfitársaimat, akik azt gondolták, hogy ez az ár úgy fog maradni, és most nem maradt. Ugye, és most kapkodnak, és hívnak szerelőt, de most mondom, nem fognak kapni a következő hónapokban, mert különböző okokból, mert nem értnek rá a mesterek sok a munkájuk.
Akkor egyébként most itt felsoroltunk csomó veszélyt, inflációt, amit ugye hajtanak a magas energiaárak, felsoroltuk ugye ezeket a gyenge forintot, de ez az energia számla dolog az, ami az átlaghoz képest sebezhetővé teszi a magyar gazdaságot? Mondjuk az európai, vagy akár a regionális országokkal összevetve?
Nem egészen, nem. Itt kettő van, és a másik az élelmiszer, erről nem beszéltünk. Ugye a magyar családok azok nem annyira tehetősek, mint a luxemburgiak, vagy a svájciak, de még a csehek se. És ennek megfelelően egy családi átlag büdzsében a legnagyobb tétel az élelmiszer, és a második legnagyobb tétel szokott lenni a lakásfenntartás, a rezsi. Ez mesterségesen le volt nyomva, tehát a magyarok úgy éltek viszonylag, hát úgy, ahogy, hogy és most nem a legfelsőbb rétegekről beszélek, akiknek
akiknek az úszómedencéjét fűtötték, igen.
Igen, vagy nagyon drága autókba jár, azokat nem féltem most. Hanem azok, akiknek a jövedelmének nagy része élelmiszer. Ez az élelmiszer, ez megdrágult kegyetlenül világszerte, és hát persze egy német büdzsében az 10% volt, most ha fölmegy az élelmiszer teher 15-re, akkor azt mondja, hogy infláció van. De Kelet-Közép-Európában is nálunk sokkal nagyobb az inflációs nyomás, mert megdrágult az élelmiszer, és annak nincs sok köze a háborúhoz, az csak rátett egyébként, mint a háború. Ugye az orosz támadás utáni világpiaci helyzet csak romlott, nem akkor romlott el, hanem akkor tovább romlott. Ennek egész más okai vannak, hát azt mondják a szakemberek, hogy ez részben a klímaváltozás miatt is,
meg ugye a COVID, az ellátási láncok, hallottuk ezeket a dolgokat.
Na most pont ilyen helyzetben azt hadd kérdezzem meg, hogy mennyiben tud hatásos lenni a monetáris politika, hogy visszaszorítsa az inflációt. Tehát azért azt érezzük, hogy ez az áremelkedés nem az az áremelkedés, amire ki vannak találva a monetáris eszközök, mint például a kamatok emelése.
Igen. Hát nem sok, tehát a Nemzeti Bank emeli, de már egy ponton túl nem érdemes. Például amikor a lengyelek is bejelentették, ott egyáltalán nem ilyen magas az alapkamat, ők már nem viszik tovább, mert először is valószínűleg az árak most már visszafele kezdenek lassan kúszni a világpiacon, és nem érdemes tovább emelgetni a belső kamatokat. Nálunk azért kicsit más a helyzet, mert a magyar infláció az le van maradva ütemben, és itt még most megy fölfelé. Hát a jegybanki alelnök ejtette ki a száján egy-két héttel ezelőtt, hogy 20% lehet az év végén mondjuk a december, az előző év decemberhez. Hát, amikor én egy jegybankban voltam, hát az már több évtizeddel ezelőtt, ott mondhatnám az előző évezredben, akkor nagy erőfeszítéssel masszíroztuk le, 17% volt az inflációs ütem. Nagyon szégyeltem magamat, hogy ilyen sok. Hát most meg kell mondanom, most több.
Igen.
Nem tudom mennyi, de ki fog jönni a következő hónap is, és decemberig megy fölfele, és aztán utána, hát Isten kegyelméből majd tetőzik, és aztán lassan az ütem megy lefelé. Nem az infláció tűnik el, csak nem 17 lesz, csak 15, aztán 15-ből 13, és aztán eljön az, amikor visszaáll az, hogy nem kell krétával és pongyával írni az árakat az étteremben, mert ugye hát ez volt az én legkoromban is.
Hogy emlékszünk
el. Előre kikérni a számlát.
Meg nem kell azonnal elkölteni a fizetést.
Befaljuk a menüt, addigra már drágább lesz.
No de, hogy néz ki majd ez a landolás? Mert ugye most itt a magyar társadalom nagyon sebezhető, tehát hogyha az emberek pénze elmegy a rezsire, meg elmegy a az élelmiszerre, és még nem is biztos, hogy elég lesz. Hát ez önmagában is egy infláció fékező hatás lehet, mert hogy ugye akkor nem lesz mire költeni, és ha nem nincs kereslet, akkor ugye a kínálatot mérsékelni kell, meg az árakat vissza kell venni arra a szintre, amit hajlandóak megfizetni érte az emberek. Ez az a bizonyos kemény landolás?
Így van, így van. Amikor azért megy le az ár, mert hogy ott van a őszi baraszk, 1400 forint most az őszi baraszt, meg tudom venni, de hát el tudom képzelni, hogy valakinek a gyereke hiába ácsinkózik rá, nincs neki erre most, és most kimondtam, az 1400 az már 1600 lett, igen. És utána azt mondják, hogy ez egy fél kiló. Na, szóval ez egy nagyon kellemetlen folyamat, és én azért nem akarok ijeszgetni senkit, csak ugye a cikkírásnál az ember végig gondolja, hogy milyen pályák vannak, mert azért a cégvezetőkkel, akikkel találkozom, rendszeresen hívnak, mi egymást kérdezgetjük. Ő kérdez engem, hogy mennyi lesz az infláció, hogy hogyan kösse meg a bérszerződést. Én meg kérdezem őt, hogy hogyan köti meg a bérszerződést, mert annyi lesz egy idő múlva az inflációs nyomás, hiszen hát ha az árakba beépül a bérköltség, az is viszi fölfele. Tehát ez egy nagyon érdekes és nehéz szakasz. És
hát a dolgozók meg verik az asztalt, hogy 30%-kal drágult az élelmiszer, 6-szoros a villanyszámlám, hát tessék már fizetésemelést adni, mert nem tudom kifizetni.
Jogos követelései vannak, igen. Tehát erre a szakaszon ezen túl kell jutni, és ugye az, hogy hát bekötni vagy beszíjazzuk magunkat, az csak annyit jelent, hogy hát az emberek osztanak, szorozzanak, gondolják gyorsan végig a mozgásterüket, és például ne vágjanak bele olyan kiadásukba, amiket utána nem tudnak majd finanszírozni, mert már azért láttunk olyat, hogy a magyar emberek, ugye, mert egy évvel ezelőtt sok pénze volt, még 3 hónappal ezelőtt is volt pénze, és akkor előre vetíti, és aztán belefut abba, hogy jönnek az újabb számlák, és amire még nem is gondolt, hát például a finanszírozási költségek, hogyha hitelt akar fölvenni, akkor 2 számjegyű a kamat.
Igen, de távközlési költségekről is lehet hallani, hogy azt is emelnek, amiről ugye nem volt szó, de már elkezdték a szolgáltatók, tehát egy csomó mindent, tehát ez ilyen spirálba kezdünk belemenni.
Igen, bemegy a fodrászához, és azt mondja, fodrász, hogy annyira már nem tudom vágni a hajadat, mert nekem több a... Tehát, hogy erre fel kell készülni, és hát ezzel túl kell jutni.
Miért rossz a magyar gazdaságnak ez a bizonyos kemény landolás?
Hát mindenkinek rossz, és az, hogyha hirtelen megszakadnak folyamatok, és ugye ami megindult, akkor utána megtörik, például leállítanak beruházásokat. Hát most a kormány nagyon bölcsen, megkésve a korábban elindított hatalmas fejlesztések egy részét visszafogja. Hát aki már látott, leállított beruházást, tudja, látja, hogy az veszteség. Hát abban beleraktak valamit, hogy majd az termelni fog valamit, vagy csinál valami hasznos dolgot, és az most ott áll éveken keresztül. Szóval ezen jó lett volna túljutni. Én nekem megadatott fiatal koromban egy olyan gazdaságban voltam döntéshozó, amelyiknek óriási leállításokat, szóval nagyon kellemetlen, bányabezárások, kohászat, nem sorolom fel, mert a minket hallgatók ennél fiatalabbak, és ezt már csak a szüleitől, nagyszüleitől hallják, hogy az milyen kellemetlen, de azok álláselvesztéssel jár, újra kell tanulni szakmákat, vannak hatalmas hodály épületek, aztán 5 évig ott áll lakatlanul, hát 2008-ban is volt ilyen.
Igen.
Ezek veszteségek.
Ez durvább, mint ez a 2008-as időszak, így az előjelek alapján? Ezt azért kérdezem, mert hogy ez is gyakran felmerül. Hát a 70-es évekkel is összevetik a mostani
időbeliségében is kezd egy kicsit jobban elnyúlni.
Na most ez az, hogy én nem attól tartok, hogy egyszeri mély és kellemetlen, mert 2008 ez volt, és akkor utána másfél év múlva, hát ezen is túl vagyunk, hanem például, amit előbb beszéltünk, hogy a lakások nincsenek jó szigetelve. Hát ez a probléma nem múlik el, és aki azt gondolja, hogy az energia olcsó lesz, az azért téved, mert közben még ha most ez a háborús viszonyoktól eltekintek, és valami oknál fogva a világ gyorsan visszaváltozik, hát attól még a klíma ügyek miatt nagyon sokat kell költeni arra, hogy télen ne legyen nagyon hideg, nyáron ne legyen nagyon meleg, hogy a mezőgazdasága túlélje ezeket az időszakokat. Szóval egy szó mint száz, Én attól félek inkább, hogy ez egy elnyúló probléma lesz, nem egy egyszerű sok, én nem a 2008-hoz hasonlítanám, hanem tényleg van némi hasonlóság a 70-es évekkel kapcsolatban, amikor megdrágult az olaj. Na most, de azért emlékeznek a fiatalok nem emlékeznek, de azt tudják, hogy a 70-es évek előtt baromi nagy amerikai autókkal illet járni, és utána jöttek a japán és német kisebb fogyasztású, takarékos, jó autók. Tehát lehet erre reagálni a gazdaságnak, a technikának? Hát azáltal, hogy új technológiák jönnek, új életmód lesz, nem egy baromi nagy autóval járnak, hanem egy nagyon ügyes kis autóval járnak. Uh-huh. Tehát ne legyünk pessimistek.
Ez a minden rosszban van valami jó, tipikus esete.
Ki fogja kényszeríteni azt, amit eddig...
Amit eddig elustálkodtunk, igen. Engedjen meg a végére egy visszajelzést egy vállalkozótól, ha már mondta, hogy nagyon sokat beszél vállalkozóta. Egy pékségből írt Vera hallgató, aki rendszeres hallgatónk. Nálam már 30%-kal visszaesett a forgalmam a kézműves pékségemben, pedig nem emeltem csak picit az áraimon. Inkább csak kenyér, kevés kifli, alig édes péksütik, pedig egy hétig eheti a vadkovászos termékeimet, tehát ár érték arány megfelelő.
Hát igen, lenne. Csak önmagában véve, hát hogy egy magasabb áru termék, ugye arról most elkezdenek.
Nagy energiaigényű ágazat, ugye a sütőipar például.
És még a költsége meg se nőtt. Tehát, na most mi lesz ilyenkor? Hát én nem akarok senki sem riogatni, de van, aki kilép, ott hagyja, csökkentő termel és föladja, valaki bemarad és kihúzza, és amikor már egy kicsit konszolidálódik az élet, akkor az, aki kibírta, már jobb helyzetből indult, vagy több a tartalékja, vagy szívósabb, vagy nem tudom, azután a talpon fog maradni, de nem mindenki. Tehát ez az a földet ér, és azt is jelent, úgy is felfoghatjuk, hogy megrázzák a fát, a szelek, és akkor van, aki lepotja, van, aki fennmarad.
Igen.
Hát kemény időszak jön, nagyon szépen köszönjük,
akkor
hogy
beszélgettünk. Akkor bekapcsoljuk a biztonsági öveket, ha kemény, ha puha, az a landolás, óvatosan, az nem fog ártani.
Óvatosan, igen.
Köszönjük még egyszer, köszönjük a szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Minden jót. Bot Péter Ákossal, a Corvinus Egyetem professzor emeritusával, egykori jegybankelnökkel, az MNB volt elnökével beszélgettünk. Most megyünk tovább Schmidt Andi híreivel, azután jövünk, visszafolytatjuk a Millás reggelit.